A Pellagra Miserorum. A kis kapus leány, egy szöszke kondorhajú gyermek, végigvezette Rozálit az oszlopos nyílt folyosón, amelynek mórszabású ívboltjai keletre voltak nyitva, innen széles fehér márvány lépcsősor vezetett fel az előteremig, két oldalt márvány kaneforákkal díszítve, míg élővirágokat emeltek fejeiken. Az előterem szétnyitott szárny ajtajai előtt megállt a gyermek, és magát hátraúzva szótanul mutatott maga elé, és azzal sietve visszafutott. Neki nem volt szabad ide belépnie. Rozáli elfogult kebellel állt meg a küszöbön. A terem templomszerű boltozata lápis lazulival van kirakva, aranyozott kúpívei egymásba futnak, és egyesülten ismét alácsüknek, mint egy-egy oszlop fejezete, mely alól elvették a pillért. A sötétkék mezők arancsillagokkal behintve. Négy magasan álló ablak egyetlen darabban alkotott litofánnal fedve, amelynek tejfehér alapjából átlátszó géniuszi alakok tűnnek elő, fehérbe fehérrel rajzolt szellemképek. E világítás valami túlvilági félhomályt ad a nagy teremnek, melynek talaját egy nagy napalakú ábra képezte, sárga márványból kék márvány alapon. A nagy terem hátterében két nő alak áll. Az egyik magas, karcsú, fiatal hölgy. Arca alakja emlékeztet Phidias Pallas Athén szobrára. Az a minervai nyugalom, az az istennői tökély minden vonásában. Büszkeséggel párosult jóság. Sötét haja magas tekercsbe fonva fogja fejét körül, nagy átható szemei betörnek a ránéző szemén át annak keblébe. Ruhája fekete, testhez símuló, derekát széles sárga szalag övezi át, mely jobb felől a ruha szegélyeig aláfut. A másik hölgy korosnő. Szikár termet, hátrafésült, rövid hajában semmi díszítés. Csontos arc, férfias homlok, összeszorított ajkak. Tekintete ridegségét növeli a viselt szemüveg. Ő is fekete ruhát hord, de fehér szalaggal. E két nő alak előtt állt meg a leány abban a rózsaszín ruhában, a hármas övvel és Faustina hajfonatokkal. Miért jött ön? Kérdezi tőle az ifjabb hölgy csengő althangon márvány tekintettel. Hogy itt maradjak? Ki vezette önt ide? Jegyesem. E szónál megdöbbenten húzta hátra a fejét a hölgy, és vizsgáló tekintettel bírálta az előtte álló alakot. Tudja ön, hová jött? Egy menhelyre, hol nők ápolnak nőbetegeket. És meg volt önnek mondva, micsoda betegek azok? A Pellagra betegei. És tudja ön, hogy mi az a Pellagra? Nem tudom. Elhiszem, kik sejemben járnak, nem ismerik azt. Mert hisz ez a Pellagra Miserorum a nyomorultak ragája. Tudornő, kérem, magyarázza ön meg a tisztelt hölgynek, hogy mi az a Pellagra Miserorum. E szóra a korosnő előbbre lépett, levette a szemüvegét, megtörölte zsebkendőjével, és ismét föltevé, és azzal egész tudományos pedánsággal hozzáfogott az értekezéshez. A Pellagra Miserorum egyike azoknak a vészeknek, melyek, mint helyhez kötött bajok régóta ismeretesek voltak a szakavatottak előtt. Századokig, tán ezredekig ellappangtak a földabrosz egyes zugaiban, míg egyszer rögtön előtörve saját hazájukból elterjedtek hirtelen egész világrészeken, némelyik körül utazta az egész földet. Így került elő a himlő Afrikából, a kolera Kelet-Indiából, a sárgaláz Brazíliából, a gyermekölő nóma Kínából, a fekete halál Palesztinából, amik milliónként pusztítják az emberiséget. Így vannak még most is helyhez kötve a Spekelshed Norvégiában, a malária a Maremmek mocsarai közt, a kretinizmus Savoya hegyeiben, a Beriberi Nepálban, a Frembóz Provence-ban, a Csiragra Lengyelországban. Ezek még nem indultak meg hódító hadjáratokra. Majd elindulnak. Ezután vannak uralkodó bajok, amik csak a szegény osztályokat keresik fel. Ilyen a rúpia, az ergotizmus, mely az anyarozsos buzaliszt mérgezéséből támad. Az ilyen endemikus bajok közé számíták a múlt században még a pellagrát. Csak Olaszországnak egy vidékén volt az otthon, csak azon néposztálynál, mely kukoricával táplálkozik, és különös, még eddig orvosilag meg nem állapítható okokból inkább a nőket támadta meg, mint a férfiakat, inkább az ifjakat, mint a véneket. Az olasz orvosok Mal Rossónak nevezték. Keletkezésének oka tudva volt. Egy mikroszkópikus gombafaj szokta azon a vidéken meglepni a tengerit, mely növénykort otthon Verde Rámének neveztek. Egy család a szöllővenyege oidiumával. Mióta baj elterjedt, a tudományos világ előtt Zeidion Toxicon a neve. Megismerte azt később Magyarország, Szerbia, Románia is, de azért még mindenütt csak sporadice tűnt fel a baj. Egészen ment maradt tőle Németország, ahol a tengerit nem művelik. Van azonban Németországnak egy más plágája, a hesseni légy, Coccidomia destructor. Ennek az eredete pedig ez. Második Friedrich, hesseni uralkodó az amerikai szabadságharc alatt Angliának átengedte a katonáit, oly szerződés mellett, hogy ahány azok közül Amerikában elpusztul, a fejedelem annyi ezer tallért kárpótlást kap érte. A fejedelem 21 millió tallér kárpótlást kapott. Fájdalom, hogy nem többet. Néhány ezer hesseni harcos mégiscsak visszakerült Európába, Amerikából, s nem hagyta ott a bőrét ezer tallérért, hanem ahelyett hozott magával egy sokkal többet érő ajándékot, az ágy szalmája között azt az átkozott szipolyt, aminek hesseni légy a neve. 10 év múlva a németországi mezei gazdák átka lett ez a rovar, mely petéjét a búza és a rozs sás leveleibe rakja, és akkor azok elkezdenek pusztulni. A hesseni légy rajként repül, mint a sáska, fel nem tartja sem folyam, sem hegylánc, ahol megtelepül, nyomában az éhhalál jár. Ott a kenyértermő növény elkorcsosul. Hanem hát ez a hesseni ajándék megmaradt másfél századon át Németország tulajdonának. Ekkor átcsapott Magyarországba. És itt azt a természeti tüneményt idézte elő, hogy amíg a búzával együtt a tengerit is meglepte, a tengeriről átoltotta a búza és rozsnövényekbe a Zeidion toxikont. És ennek az lett a következése, hogy a Zeidion toxikonnal megmérgezett búza és rossz szemek az őrlés alatt a liszt közé vegyülve egyszerre elterjeszték az egész országban a pellagrát. A betegség, amely eddig endemikus volt, egyszerre epidemikussá vált. Benne van a mindennapi kenyérben, amiért az emberek imádkoznak. A gazdagok könnyen védik magukat ellene, szakácsai górcsővel vizsgálják meg előbb a lisztet, mielőtt sütnének belőle. Nincs-e közte zeidium, és a szegényt nem bocsátják magukhoz közel. És a pellagra az eddig uralkodott pestisek minden pokoli tulajdonát egyesíti magában. Ragályos az érintkezés után, mint a himlő, terjed a kedély, fogékonysága és az égaj viszonyai szerint, mint a kolera, kínzó, mint a tifusz, undorító, mint a pestis. Csak az egyetlen jó tulajdona a régi öldöklő angyaloknak hiányzik nála, a gyorsan ölés. A pellagra nem öl meg, de hónapokig kínoz. Megjelenik először az arcon, a kezeken, mint egy rózsaszínű folt. Émeigés, láz követi, akkor elmúlik. Egy év múlva biztosan újra előjön. A rózsák most már égnek, felhasadnak, az egész életműszervezet együtt ég velük, a fő elkából a gerinc vagy fáj, az izmokat görcsök veszik elő, a vér átszivárog a bőrön, az idegek elsenyvednek, eljön az örjöngés, az öngyilkossági düh, és az ember mégsem hal meg, tovább él, kigyógyul. De minő életre gyógyul ki? Agya eltompul, dőre, esztelen marad, arca feldulva sebhelyektől, ráncoktól, koravén lesz, haja mint kihull. Ez a pellagra miserorum. Megértette ön? Kérdezi Hermione Pelleia hercegasszony a rózsaszínruhás leánytól. Tudja már most, hogy mi lakik odalenn abban a világban, amit a daróc választ el a bársonytól? Hanem a bársony azért nem őriz meg a pellagrától, ha érintkezésbe talál jönni a daróccal. A hercegnőkre is elragad a koldusnők nyavajája, közel jutnak egymáshoz. Ezért zárva a főváros palotáinak kapui nappal is, akik pedig elszánták magukat, hogy a nyomorultak szenvedéseit enyhítsék, önfeláldozásra kész nők, azoknak neve Parabolana. Viseletük fekete öltöny, sárga szalag, az ének a halálnak a nyavajának a színei. Együtt a kettő az önök fővárosában ellenszenvköltő. Éppen azért viselik a parabolán nők, hogy amikor az utcán járnak a nép között, mindenki ösztönszerűleg kitérjen előlük. Ó, fekete, sárga! Lehet, hogy a Pellagra miazmáját hordják magukkal. Akarja ön ezt az öltönyt felvenni? Kész vagyok rá. Hermione Pelleja összeszorítá ajkait, és nagy sötét szemeivel hosszasan tartott ítéletet Rosalie rózsás arcai fölött. Igazi-e ez a szín? Igazi-e ez a nyugalom? Talán nem értette, amit a tudornő elmondott előtte? A hercegnő néhány szót mondott a tudornőnek egy Rosalie előtt ismeretlen nyelven, mire az eltávozott a teremből. Várjon ön, míg a tudornő visszatér. És odáig hallgatás volt a két hölgy között. A gondolatterhes csendben egy nagy lepke repült be kívülről a nyitott ajtón, egy gyönyörű papillió ió, mely pávafarkszerű szárnyaival körülrepkedte a két hölgyet, és egyszer megszállt Hermione diadémján, mint egy eleven boglár, ragyogó szárnyait meglibbentve, majd ismét lerepült, körülrajongta mind a kettőt, mintha az örökké valóság jelével fekvő nyolcas fonná őket körül, ő maga a halhatatlanság jelvénye, és egyszer megint leszállt Rosalie vállára, aztán kirepült ismét a szabadba. Most visszaérkezett a tudornő. Egy ingadozó nő alakot vezetett be, kinek feje sűrű fátyollal volt letakarva. Hermione Pelleja hercegasszony így szólt akkor Rosaliehoz. Íme egy teremtés, aki a Pellagrát végig szenvedte. Intésére a tudornő levette a támolygó alak fejéről a fátyolt. Iszonytató tekintet volt az. Egy nő, akinek nincsen az arcán bőr, és nincsen a fején haj. Az a gyöngéd, hanvas bőr, ami az örömnek, a szeméremnek, a gyönyörűségnek tündérmesékkel teljes lapja, az volt elpusztítva, és az a sejemerdő, a bűbájnak aranyos árnya, az volt elpusztítva. Jó szerencs, hogy együtt jár vele az örök dőreség, nem tudja a nyomorult, hogy mi történt vele. Íme ezen alaknak itt egy év előtt még olyan fehér és piros arca volt, mint önnek. Éppen ilyen tömött, hosszú szőke haja, mint önnek, mondta a hercegnő, és hangja úgy csengett, mint egy lélekharang. Ez cselekszi a Pellagra Miserorum. Ez nem halottakat hagy maga után, hanem kísérteteket. Akar-e ön a parabollán nők közé lépni? Rosalie szemei kápráztak, vagy a szédült minden idege elzsibbadt a rémkép láttára. Ó, ez rettenetes. Aztán visszagondolta Sabinára, és ezt felelé nyugodtan, akarok. Hermione Pelleja még mindig nem bízott Rosalie-ban. Ez arc, e kinézés. No tehát, tegyünk egy körutat a termekben, mondta a tudornőnek intve, mire az a szerencsétlen vás gyöngét figyelemmel visszavezeti egy hátulsó ajtóhoz, átadta egy szolgálattevő nőnek, visszatért, és azt kérdezi. Fenséged is jön? Igen. A hercegnő elől ment, hátul a tudornő, közepett a rózsaszín ruhás jövevény. A domszerű teremből egy széles márvány lépcsőn haladtak föl a mezzaninba, melynek ablakai a kertre nyíltak. A mezzanin lakosztályaiban voltak elhelyezve a Pellagra első korszakában szenvedők. Az úri termek gyönyörű freskó festményei nem voltak most láthatók, sem a padlatok drága mozaikja. Minden be volt vonva azzal az új találmányú kelmével, aminek Camptulicon a neve, vulkanizált kaucsukból és parafából készült, az mosható és rögtön szárad. A miazmát nem veszi be úgy, mint a fal. Minden ablak nyitva volt, hogy szabadon járjon a lég, és pálmahánycs szúnyoghálóval fedve, aminek szagát kerülik a legyek. A fenélsav átható szaga volt érezhető az egész palotában. Ezekben a szobákban még nagy csendesség volt. A betegek nyugodtan feküdtek hidrostatikus derekaljakon, mik szüntelenül hűsen tartják a testet. Gyógykezelésük csak előzetes volt, szigorú étrend, hideg víz. Némelyiknél használta a mellitizmus a mézgyógyrendszer. Az osztálynak 9/10 része pár hét alatt ezúttal felgyógyultan hagyja el fekhelyét, és meg lehet, hogy a kritikus ép múltával nem fog többé újultan kitörni rajta a vész. Ezeknek még nem kell ápolás, csak felügyelet. Az ápolónők többnyire fiatalok, még ez osztálynak a baja nem is ragályos nagyon. Mindezt megmagyarázta a tudornő Rosalinak. Azt is megmondá neki, hogy akiknél a kór az első szakból a másodikba lép, mikor már az arcon és a készfejen látható rózsafoltok barnulni kezdenek, és előjönnek a gyomorbántalmak, azok innen el vannak távolítva, hogy a kór folyammal együtt járó hangtünetekkel ne zavarják az itteni betegek könnyen ingerelhető kedélyét. Mert a betegségnek egyik fő titka a kedély állapot. Aki nem fél tőle, megszabadulhat, de aki szorong, rettek, haragszik, türelmetlen, az mind mélyebben megy bele. Sok hasonlatosság van a víziszony tüneteihez, melyet sok ember, kit az ebb megharapott, megkap képzelődésből, bár az ebb nem volt dühött, sőt, megkaphatja egy víziszonyos beteg látásától. Rosali azt mondta, hogy nem fél azokba a termekbe is bemenni, ahol a súlyosabb betegek vannak. Fölmentek mind a hárman az emeletbe. A 12 terem egymás hosszában kór tanyává átalakítva. Aki a palotát építette, számított rá, hogy sok vendége lesz, de ilyen sokra mégsem, az ágyak két sorjában voltak felállítva. A függönyös ágyak mögött már itt nyögés, nyavajgás hangzott, mely egyre nőtt, amint a belsőbb termek következtek. Itt már kínokat szenvednek, itt sírás, jajveszékelés hangzik, undorodás, émelygés hangjai törnek elő. Némelyik kacag, mintha csiklandoznák, más reszketve nyöszörög és fogait vacogtatja. És arcaik minő dúltak. A félelem, a kétségbeesés kifejezése százféle alakban. Imádkoznak, könyörögnek, hogy szabadítsák meg őket kínaiktól. Könyörögnek, hogy adjanak nekik mérget, mely rögtön öl. És a parabollán nők csendesen nyugodtan járnak végig a termeken. Fekete ruha, sárga szalaggal rajtuk. És feladatuk nagyon nehéz. Mert a pellagra áldozatait ápolni nem olyan könnyű, mint más beteget. Itt nem adnak be messziről kanállal orvosságot. A gyógyszert kívülről kell alkalmazni. És egy igen kényes és nehéz metódus az endermatikus gyógymód. Már a múlt században alkalmazták azt Bey, Orfila, Magendi, még több sikerrel Lézőr. A felbőrt, az epidermiszt előbb lehántják, és akkor az eleven bőrbe bedörzsölik a heroikus gyógyszert, Hermes minerálét, morfium szulforikumot, legmakacsabb esetekben a szalamandrit, ez éget. A betegnek minden erében láng hullámzik át, mely egész a belekig hat, és a primárius hatás után minden idege szenvedni látszik. Hanem a gyógyrendszernek sikere van. Az endermatikus metódus mellett a bedörzsölt helyen kritikus gyulladást támad, és ha ez kifejlődött, a beteg megszabadult, vére kitisztul a kóranyagtól. Épp esze, tiszta arca megmenekül. Néhány hét múlva visszamehet, és többé a kenyérméreg nem árt meg neki. Vakcinálva van ellene. 4/5 a második stádiumba került betegnek kiépülten hagyja el a parabolánák menhelyét, tán egy kis forradás emlékével arcán és kezeim. Hanem azután van egy rész, aki végig szenvedi az egész pokolnyavaját. Ezek egy külön terembe vannak áttéve. A hercegnő és a tudornő a termekben végigjárva beszédbe eredtek az ápolónőkkel, tudomást szerezve egyes kóresetek fejleményeiről. De amellett mind a kettő figyelemmel nézte azt a hatást, melyet e fájdalmak házának jelenetei idéztek elő Rosali arcán. Nem félt, nem undorodott. Egy fiatal pellagra kóros leánynak a karjába éppen friss gyógyszert kellett bedörzsölni, és ő odament, kezébe vette a ragályos kezet, és segített azt tartani a fájdalmas műtét alatt. A leány arca nem izzad, súgál tudornő a hercegnőnek. Menjünk át a harmadik osztályba, mondta a hercegnő. E terembe a tudornő lépett be elől, azután a hercegnő, azután Rozali. Mintegy 20 ágy volt abban a teremben, mindegyik ágy előtt két külön ápolónő, mindegyik ágyban egy örjöngő némber feküdt. Ezek már nem nyögtek, nem jajgattak, ezek átkozódtak. Szitták a világot, és aki őket a világra hozta. Becstelen nevekkel illették a tisztes asszonyokat, kik ápolásukra vállalkoztak. S amikor megpillanták a tudornőt, egyszerre rákiáltott valamennyi egyhangú zsivajjal, ott jön a méregkeverőnő. Te gyilkos, rikácsolá egy ágyból valami fúria, kinek arcában nem volt már semmi emberi. Száros kezével a tudornőre mutatott, s azzal hanyat veté magát, két kezét a feje fölé csapva, s a lélegzetét visszatartotta, mint aki azt akarná mutatni, hogy ő már most igazán meghalt. A főfelügyelő nő az érkezők elé sietett. Működnek a hemoszpáziák? Kérdezi a tudornő. Ezek kaucsuk tömlők, melyek a betegek lábaira szorítva kitágítatnak, s ezáltal, mint óriási száraz köpölyök, azt eszközlik, hogy a vér a fejről a végtagok felé vonatik. Ezek voltak a pellagra végstádiumában kínlódók lábaira alkalmazva. A testi szenvedések enyhülnek, mióta azok fel vannak téve, felelt az ápolónő, hanem a kedélyek annál ingerültebbek, és ha mind elcsendesülnek is, amint egyik dühöngeni kezd, a többit ismét magával ragadja. Kénytelenek leszünk őket mind külön szobában ápoltatni, szólt a hercegnő. Az még rosszabb lesz, szólt a tudornő. Akkor viszont a sötét kór lepi meg őket, s az még rosszabb a dühöngésnél. Eközben Rozali közelment annak a nőnek az ágyához, aki úgy tett, mintha meg volna halva. Valami veszedelmes kíváncsiság látszott őt odavonni. Olyan szörnyű volt az a nő alak tarjagos arcával, kezeivel, ám de az a nő nem alud. Amint Rozali közelért hozzá, egyszerre felpattant, s villámgyorsan megkapta fekélyes kezével Rozali piros ruháját, és fogcsikorgatva kiállta rá. Hát te mit bámulsz? Te cifraváz! Gyere, gyere, no, közelebb! Aztán nézd meg jól, nem láttál még majmot? A hercegnő és kísőré csak akkor vették észre ezt, mikor már megtörtént. Rozali nem sikoltott fel, nem igyekezett öltönyét a dühöngő kezéből kiszabadítani, azt hiába is kísérlette volna. Egészen odalépett hozzá, és azt mondta neki egész nyugodtan. De igenis láttam már majmot, mégpedig igen szépet. Az erdélyi vajdájé volt, aki frakban, cilinderkalapban járatta, egész úrnak volt felöltözve, csak hogy a csizmát az első kezére, a kesztyűt pedig a hátulsó kezére szokta felhúzni. Hoho! Hangoztatta a kórnő, és elvigyorodott az ötletem. Csizmát a kezére, kesztyűt a lábára, ördögatta majma. S a nagy meglepetésben kieresztették kezéből Rozali ruháját. Az menekülhetett, de nem tette azt, hanem odaült a kór ágya szélére, és elkezdett neki mesélni tovább. Azám! Egyszer a tordai főispán ment látogatni a vajdát. A hajdójának az előszobában terítettek, hát mikor az ételt feladták neki, a muki, így hitták a majmot, odalopodzott, felült az asztalra, és mind elszedte a hajdú elől az ételt. Ez aztán parasztett az uránál, hogy ő éhen maradt, mert a kis gróf mindent megevett előle. Ho-ho-ho-ho, tört ki az örjöngő ajkán a kacaj. Még kis gróf, és még Mukinak hitták az akasztani valót. A határa a többi ágyak betegei is figyelmesek lettek, és kidugták fejeiket ágyaik függönyei alul, hogy hallják, mit mesélnek. Rozali pedig mesél tovább. De az volt szép, amikor újságot olvasott. A Muki? A Muki! Mikor a gróf letette a hírlapot meg a csibukot, a Muki odaült a karszékébe, négy kezével megfogta a hírlap négy szegletét, a felkunkorodott farkával pedig fogta a szájába dugott csibuk szárát, és így olvasott és pipázott. Ez már mégis minden örjöngőnek teljesen megnyerte a tetszését, nevetni kezdtek. Rozali folytatta a mesét. Hát, mikor egyszer a gróf borotválkozó eszközeit megkapta a Muki, ő is a tükör elé ült, bemázolta a pofáját szappannal, s nekiállt borotválkozni. Persze, hogy mindjárt belevágott a pofájába. Attól fogva aztán valahányszor látta, hogy a grófot borotválják, ő ajgatott helyette. Azt hitte, hogy annak is úgy fáj az, mint neki. Most már mindenki kacagott, lármázott, hahotázott. Rozali pedig a pokoli jelenet közepett rózsás mosolygással inte, hogy hallgassanak csak, most jön a java. A dühöngők szájtátva hallgatták. Az, amelyiknek az ágya szélére ült, két tenyerébe támaszták képét, úgy bámult rám. De legszebb volt az tőle, amit akkor tett, mikor az Olá királyné Erdélyben járt látogatóba. Hát a vajda nagy bált adott a tiszteletére, és arra híva volt messze földről nagy urak sokasága és asszonyságok. A mukit, hogy valami csínt ne tegyen, az alatt bezárták a pincébe. De kiszökött az ablakon, és magával hozott egy nagy tubákos szelencét, amiben a gróf a spanyol burnótját tartotta. Azzal egyenesen fel a táncterembe, ahol már együtt volt a fényes vendégsereg, ott fogta, szétszórta a székek alatt a burnótot, aztán elbújt egy nagy virágbokorba. Hát, amint elkezdik járni a kontratáncot, és a sok sejen viganó felveri a tubákport, az egyik gróf kisasszony azt mondja, apsz! A táncosa azt mondja rá, apsz! Minden ember prüszkölni kezd, a tubákpor felszáll a zenekarig, hegedűsök, trombitások mind prüszkölnek. Az udvarmester kétségbe esik és prüszköl. A vajda dübe jön és prüszköl. Az ünnepelt királyi vendég majd lefordul a trónusról, úgy prüszköl. És így járják prüszkölő párok, prüszkölő zenekar mellett a táncot, míg a prüszkölő vajda prüszkölő főispánokat mutogatva a prüszkölő királynénak. A muki nevette az egészet a bokorból. Húj, de az egész lazarétum is nevette. Hogy kacagtak a nyomorultak, hogy hánykódtak fekhelyeiken a nagy nevetéstől. Rozali pedig felállt az ágy széléről, szelíden mosolygva, s visszatért a hercegnőhöz. Menjünk, mondta a hercegnő. A mögöttük bezáruló ajtón át is hangzott a vidám zsivaj. A petegek most egymásnak mondták el újra, amit hallottak. A három hölgy egy csikalépcsőn visszatért egyenesen a nagy terembe. Ön maga sem tudja, hogy minő jót tett most, szólt Rozalihoz a tudornő. Ön megnevetteté a dühöngőket. A legnagyobb átok szokott e bajnál lenni a kedélyzavar. Már Boccaccio idejében tudták azt, hogy a pestisnek nincs jobb ellenszere, mint a vígkedély. Úgy támadt a száz víg mese. Most ezek odafenn folytonosan az ön meséjéről fognak egymásnak beszélni, és amint az egyik ezt a szót kimondja, már a többi nevetni fog. Ez az én hemospáziám hatását nagyon elősegíti. Hercegnő e neofitára ráadhatjuk a parabolánák köntösét. Hermione Peleia tagadólag int fejével. Nem azt, a fekete ruhát a sárga szalaggal nem. Ez gyászroa, ő itt marad, de mindig rózsaszínű ruhát fog viselni, hogy amikor meglátják a nyomorultak, hadd mondják, itt jön a piros ruhás leány. Hadd legyen egy, akinek örülnek. Igaz, szólt a tudornő. A hercegnő inte neki, hogy eltávozhatik, Rozálinak, hogy maradjon. Mikor egyedül maradtak, odalépett Hermione Peleia Rozali elé, és e kérdést intézte hozzá. Mi oka volt önnek idejönni, és mi ok készti rá, hogy itt maradjon? Nem rettenetes helye ez. A lány egyenesen bátran felelt meg leánytársának. Azért jöttem ide, és azért akarok itt maradni, mert az a hely, ahonnan idejöttem, még rettenetesebb nekem. Az a Sabina. A hercegnő bámulva kérdé, mi az a Sabina? Elmondjam. Hermione Peleia inter Rozalinak, hogy üljön le, és maga is leereszkedik egy mennyezetes karszékbe. Rozali leült a lábához egy zsámolyra, és aztán elmondá neki, hogy mi az a Sabina.